Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni. A ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Hát talán megfordult már egy párunknak a fejében, hogy ez a válság nem ugyanolyan, mint a többi, más, mint a többi. Hát miben más ez a válság, mint a többi, tesszük fel a kérdést. Itt van velünk a vonalban Gyurcsik Attila, az Accord Alapkezelő ZRT befektetési igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Még azzal is színesíteném ezt, hogy sokak szerint még nincs is itt igazából a válság, tehát nem nagyon érezni a válságot. Ha egyáltalán lesz válság, tehát
már vége van.
Szokás szerint vége van, tehát ember legyen a talpán, aki dekódolja mostani a helyzetet, úgyhogy tiéd a szép feladat.
Hát igen, ugye tudjátok, az Anna Karenina kezdődik így, hogy a boldog családok egyformák, a boldogtalanok meg ugye maguk módján azok, tehát hogy minden válságban ugye vannak hasonlóság, meg különbözőségek. Ugye itt a nagy vita az ugye az, hogy ugye mindig a legelőző válság, vagy az előző válsághoz próbáljuk ugye ezt hasonlítani, a 2008-2009-es válsághoz, és hát ugye az a válság azért elég mély volt, meg elég szörnyű, és hogy most ahhoz képest ez jobb vagy rosszabb, ugye erről folyik azért egy élénk vita, és hát ugye erre szoktam azt mondani, hogy egyszerre rosszabb, meg egyszerre jobb is, tehát hogy vannak hasonlóságok, meg eltérések is.
Hát szerintem, hogy a legfőbb... Vegyük akkor ezeket a dolgokat, hogy, igen, sorra.
Igen, hát ugye a legfőbb különbség szerintem ez a válság, ez egész biztosan egy-két negyedévnyi GDP visszaesésben biztosan mélyebb lesz, mint a 2008-2009-es ilyen mértékű, ilyen szintű leállás azért nem volt, még a Lehman Brothers csődje után sem ezt kijelenthetjük. Ugyanakkor szerintem, ami meg nagyon érdekessé teszi ezt, vagy különlegessé teszi ezt a mostanit, amiről picit a múltkor is beszéltünk, hogy lehet, hogy ez viszont nagyon gyorsan fog lefutni. Tehát, hogy a Lehman Brothers csődje után azért kellett egy fél év, míg a gazdaságok kvázi ugye recesszióba süllyedtek, és akkor aztán még ezt az egészet kievert, hogy nagyon lassú vontatott, nagyon lassú kilábalás volt. És ugye ennek az az oka szerintem, hogy azért 2008-2009-ben, hogy mondtam is, hogy a Lehman Brothers csődben, de hogy úgy általában kijelenthetjük azt, hogy a fejlett világ, meg a fejlődő világ bankrendszerének a többsége az ugye lényegében csődbe ment, tehát mondjuk számviteli értelemben nem mentek csődbe a bankok, de hogyha így utólag megnéznénk, hogy mondjuk mennyi hitelt írtak le 5-7-8-10 év alatt, és egyébként akkoriban mennyi tőkéjük volt, akkor azért ez a szaldó vélhetően nem lenne pozitív, tehát ilyen nagyon, egy ilyen de facto, hogyha egy ilyen kockás papíron kiszámoltuk volna 2009 végén, hogy hány banknak van még tőkéje, akkor szerintem nagyon-nagyon kevés bankot találtunk volna a fejlett világban. És ugye pont ez az érdekessége ennek a 8-9-es válságnak, mivel a bankrendszer ment csődbe, és mivel ennek az egésznek az újra tőkésítése így kvázi fű alatt az eredményekből ugye nagyon lassan történt meg. Én akkoriban beszéltem is arra, hogy szerintem egy ilyen zombi bankrendszer működik Európában, évekig nem fog hitelezni, így is történt, szóval hogy az egész kilábalás azért ilyen rettentő lassú, mert a bankrendszer sérült, ami a gazdaságnak a gerincet, hogy a bankrendszer nem közvetít hiteleket, meg stb. Nem működik, ahogy kell, akkor ugye értelemszerűen a kilábalás is csak lassú tud lenni, és ugye a mostani válságnak meg szerintem az a különlegessége, hogy ez a bankrendszer ezt érdemben nem érintett, vagy ez nem a bankrendszert érintette annyira súlyosan, és ugye ez még talán érdemes hozzátenni azt is, hogy a 2008-9-es válság következményeképpen a szabályozók egy picit túlreagálták a helyzetet, és látván, hogy a bankrendszer a csőd célra jutott, iszonyú szigorú tőkekövetelményeket határoztak meg, tehát ez a Basel 3, ami ilyen szerintem egy szörnyű szabályozás, annyira megszigorította a banki tőkekövetelményeket, hogy gyakorlatilag elképesztően ütésállóvá váltak a bankok. Tehát ez az elmúlt 10 évnek a talán az egyetlen ilyen pozitív hozadéka ebben a Basel 3-as szabályozás, hogy pozitív mellékhatás az, hogy most meg egy rettentő ütésálló bankrendszer néz szembe ezzel a koronavírus válsággal, ami ugye mély sebet ütött a GDP-n. De mivel a bankrendszer vélhetően ezt túl fogja élni, ezért a kilábalás is gyorsabb tud lenni.
Uh-huh. Ráadásul ugye a Fed is és a központi bankok is máshogy reagálnak, hiszen tanulva az előző sokkokból nagyon igyekeznek azonnali pénzt önteni a piacra.
Így van, ez jelentős különbség. Tehát ugye most lényegében március végével a Fed ugye levitte, tehát 4 hét alatt levitte a Fed nullára ugye a kamatokat. Ez azért, amikor kitört a jelzálog hitelválság, azért több mint egy évig tartott a Fednek. Tehát, hogy elképesztően gyorsan reagálnak a szereplők, és ugye ezen belül nem csak a jegybankárok reagálnak elképesztően gyorsan, de a gazdaságpolitikusok is, tehát közel ilyen 10 000 milliárdnyi dollárnyi stimulust jelentettek be közel egy, már két hónap alatt szerte a világban, még a németek is, akik ugye nagyon, meg az egész EU, ami általában nagyon lassan működő, és nagyon konzervatívan reagáló szervezet is egész gyorsan reagált a koronavírus válságra, és itt is már azért elég nagy számokról beszélünk a stimulusokat illetően, szóval, és ugye ez hozzátartozik az is, hogy azok a németek, akik ugye 10 éve nem akarják stimulálni a gazdaságot, érdemben is rendkívüli vas szigorra próbálták, ugye Dél-Európában is keresztül vinni ezt a nagyon szigorú költségvetési politikát, na még ők is azt mondták gyakorlatilag szinte azonnal, hogy már pedig most stimulálni kell, mert itt az ideje.
Oké. Okay.
Gyorsan reagáltak.
Tehát akkor gyors reagálás, igazából de piacok...
De azzal még adósak, hogy ez a reakciónak milyen hatásai lesznek, mert ugye még egy csomóan azt megkérdőjelezik és mondogatják az érintettek közül, hogy oké, ráöntöttünk egy csomó pénzt a piacokra, de vajon ennek meg lesz-e a hatása, oda megy-e a pénz, ettől függ majd a gazdasági nehézségeknek a nagysága.
Hát én alapvetően úgy látom, hogy a stimulussal egészen addig a pontig óvatosan kell bánni, amíg a vírusra nincs valamiféle megoldás. Ugye, tehát nem tudsz úgy gazdaságot stimulálni, amíg az emberek ugye nem mernek kimenni az utcára, meg nem mennek elmenni egy kávézóba, meg egy étterembe, mert félnek. Tehát, hogy első körben meg kell oldani a vírus problémát, és hogyha erre van egy valamilyen megoldás, legyen az gyógyszer vagy vakcina, akkor igazából a gazdasági aktivitást utána lehet érdemben stimulálni. Szóval ezek a bejelentések, ezek a szándékot jelzik, hogy ha eljutunk arra a pontra, akkor igenis el kell juttatni ezt a pénzt azoknak az embereknek, akik érdemben tudják, meg azoknak a vállalatoknak, vállalkozásoknak érdemben tudják a gazdasági aktivitást újra feltörgetni. De logikusan azt gondolom, hogy meg kell várni azt, amíg az első számú problémát, ezt a külső sokkot, ezt a koronavírust, ezt valamilyen módon sikerül megoldani.
Jó, hát erre most alapvetően erre van ráállva mindenki, és ezt a hírt figyelik. Lehet látni a piacokon, ti is látjátok nap mint nap, hogy akármilyen hír jön ki, pró vagy kontra, az tud komoly mozgásokat indukálni. Kérdés az, hogy egy ilyen helyzetben, amikor nagyon figyelünk valamire, tudjuk, hogy baj van, nem tudjuk, hogy mekkora, mert ugye kérdőjelek még vannak, hogy kihullik még egy bármilyen csontváz a szekrényből, akkor mi történik?
Hát alapvetően én úgy látom, hogy azért az idő, tehát egyrészt ugye ezt a sebességet azért lereagálta érdemben a piac is, tehát amilyen gyors volt a visszaesés, vagy az esés, olyan gyorsan árasztta a piac a pozitív híreket is. Nyilván, ha rossz hírek jönnek, az alapvetően ugye megint nyomás alá helyezheti a piacokat, de én alapvetően azt gondolom, hogy az idő azért összességében az optimistáknak dolgozik. Tehát azért napról napra közelebb jutunk egy valamiféle vakcina kifejlesztéséhez, vagy valamilyen olyan gyógyszer kifejlesztéséhez, ami azért érdemben ezt a problémát megoldja. Általában az jellemző egyébként, hogyha tehát a múltban az volt a jellemző, hogyha a gazdaságot valamilyen külső sok éri, akkor abból sokkal gyorsabb a felállás, vagy az aktivitásnak a visszapattanása, mint hogyha valamilyen belső probléma van. És ugye az a koronavírus végsősorban egy külső sok a gazdaságnak, hogyha erre van megoldás, igen, akkor logikusnak tűnik számomra az, hogy az aktivitás is érdemben is gyorsan vissza tudjon pattani.
Jó, akkor a Lehman Brothers meg egy belső hatás volt, hiszen ugye
hát
a
vérgező... egy egyértelműen belső hatás, ugye a gazdaságnak a legszervesebb része, vagy a legfontosabb része, a bankrendszer ment egyik napról a másikra csődbe. Azért az egy erős belső probléma.
Uh-huh. Oké, Attila, nagyon szépen köszönjük, izgalmas témát választottál.
Azt tudjuk mondani, hogy a proféta szóljon belőle. Igen.
Legyen így. Köszönöm szépen.
Okay, köszönjük szépen. Jó munkát, szép napot.
Köszi, sziasztok.
Gyurcsik Attilával beszélgettünk, az Akkord Alapkezelő ZRT befektetési igazgatójával.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.